Kedves testvérek, az a Szentige, amelynek alapján most közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, megírva található a már felolvasott igeszakaszban, Hóseás próféta könyvének első részében, és a felolvasott versekhez olvasom még a második rész első versétől a harmadik versig tartó igeszakaszt. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok a népem, ezt mondják. Az élő Isten fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Mondjátok testvéreiteknek, népem, és nővéreiteknek, van irgalom. Kínos témák, vagy rázós témák, ez az egész féléves istentiszteleti programnak a címe. Ez egy igazán rázós téma lehet. Egy prófétai sors, Hóseás családtörténete. Végy feleségül egy paráznát, aztán a születendő gyermeket nevezd Jezréelnek, következőt a leánygyermeket így, hogy nincs irgalom, aztán a harmadik gyermeket pedig így, nem népem. Hát, miféle család lehetett ez? És egyáltalán, hogy várhat ilyet valakitől Isten? A prófétai sorsról kéne beszélni, nagyon sokféle. Azzal, hogy valakit Isten prófétává tett, sok mindent kellett az illetőnek fölvállalnia. Sokszor nem is tudhatta előre, hogy mivel fog ez járni. Van, akinek az életébe került, hogy felvállalta Isten üzenetét, sokféle szenvedésbe, magány lett az osztály része. Minden prófétai sors sok szempontból különbözik. Ezek az emberek nagyon sokfélék voltak. Egy egészen különös sorsot ismertünk egy kicsit közelebbről ma este, Hóseásét, aki az északi ország részben szolgált, ő volt az utolsó próféta, az utolsó íróproféta az északi ország részben, akinek egészen különös küldetést adott az Isten. Próbáljuk meg ezt a családtörténetet, amely által oly világosan megfogalmazódnak Isten üzenetei, most egy kicsit közelebbről is megszemlélni. Hóseás, egy nagy reményű fiatal ember, az északi ország részben lakik, olyan körökhöz tartozik, akik még következetesen megmaradnak az Úr mellett, a szövetség igéi mellett, és mint ahogy ebből a könyvből is kiderül, ezeknek a száma egyre zsugorodik. Neki a küldetése az, hogy ennek a népnek, amely elfordult Istentől, melyik hűtlenné válik, a sorsát megrajzolja. Proféciáiban kimondja. És hogy ezt látjuk más profétáknál is, az ő életrajzának bizonyos elemei is kiábrázolják azt, ami majd a népével történni fog. De valami egészen különös, melbevágó módon, aki erről először hall, az biztos, hogy nagyon megdöbben. Hogyan várat ilyet Isten az embertől, hogy végy feleségül egy parázna nőt, és aztán adja születendő gyermekeknek ilyen egyre rihasztóbb, egyre félelemkeltőbb, egyre sötétebb jövőt kiábrázoló neveket. Nincs irgalom, nem népem. Hát hogy is van ez? Egy szép reményű fiatalember. Ilyen sors az, amit neki prófétaként vállalnia kell. Hogy ismert volt Izraelben, az északi országrészben, az onnan is kiderül, hogy az édesapjának a neve is említetik, így könnyebben beazonosítható, ugye ő Hóseás, Beéri fia, de ugyanez a választandó feleségre is igaz, ő pedig Gómer, Diblaimnak a leánya. Ismert nevek, ismert családok. Az akkoriak be tudják azonosítani, hogy kikről is lehet itt szó. Ez a Gómer az, akinek az életsorsa valamiképpen példázza azt, hogy mi történt Izraellel. Mi történik ott az északi ország részben, ahol egyre inkább Baál veszi át az irányítást. Ez a kánoáni istenség, amely a termékenységet biztosítja, és ez az a kultusz, a hozzá fűződő kultusz, amely egyre inkább meghatározza a nép életét, és egyre inkább formája alakítja ennek a népnek a történetét. Szó van itt Jéhuról, akinek a királyságának véget vet az Isten, Jéhu háza nem lesz többé. Nos, ez a Jéhu annak idején Áhábot és az ő utódait semmisíti meg, az ő uralkodásuknak vet véget. Most kiderül az, hogy aki a helyére kerül, az sem vet véget a Baál kultusznak, amely miatt Áháb háza megítéltetett. A helyzet egyre súlyosabb lesz. És hogy mennyire nagy válságban van ez a nép, azt ennek a fiatalasszonynak, Gómernek a sorsa is nagyon világosan érzékelteti. Nem egy hivatásos paráznáról van szó. Nem is kultuszi paráznáról, az akkori világban, a kánaáni világban voltak ilyenek, bizonyos pogány kultuszhoz kapcsolódóan valaki hivatásszerűen végezte a tevékenységet. Nem egy ilyen szerű helyzetben lévő nőről van itt szó, hanem olyan valakiről, aki részt vett, sőt visszatérő módon részt vett a Baál kultusz legfontosabb eseményén, Baál tiszteletének a fő ünnepén, egy olyan kultuszi együttléten, ahol nők, akár még leányként, akár asszonyként a kultusz jegyében odaadták magukat ismeretlen férfiaknak. Baáltól, a termékenység istenségétől kérték azt, hogy válhassanak termékenyé. Ő biztosítja ezt. Egy döbbenetes világ ez, amit Gómer sorsait most elébénk tár. Nos hát valahogy így kell elképzelni. Így válik áldozatává, fogjává ez a fiatal nő a saját világának, a Baál kultusznak, amely az egész nép sorsát tönkreteszi, a jövőjét elveszi. Végük lesz. Végy feleségül egy paráznát. Tudni kell azt, hogy a Bibliában ez a szó, a paráznaság először is a szövetségi hűtlenségre utalt. Tehát az elsődleges értelme ez, hogy a nép, amelyet szövetségre hívott az Isten, hűtlennek bizonyul, paráznává válik. De hát nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben válhat nagyon szemléletes kifejezőjévé ez a szó annak is, hogyha valaki a házasságában hűtlen. Ne paráználkodj! És ennek a Hóseásnak egy ilyen múlttal és egy ilyen élettel rendelkező nőt kell feleségül venni. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon hogy is lehetett ez, hogy volt neki egy ilyen rovott múltja, aztán a házassággal valami új kezdődhetett. Talán van az ismeretségünkben olyan, aki nagyon könnyelmű, kicsapongó életet élt, fiatal korában történt, aztán valami, megismerte az igazit, és most boldog házasságban, és megkérdőjelezhetetlen hűségben élnek. Van ilyen. De kijerül ebből a könyvből, hogy Hóseás és Gómer házassága nem ilyen volt. Mert a harmadik fejezet, ha fellapozzuk, olvashatjuk az elején, hogy így kezdődik, Isten felszólítja Hóseást, hogy szeress továbbra is ezt az asszonyt, paráznassága ellenére, szeress továbbra is. És ebből kiderül az, hogy itt egy visszaeső vétkezőről van szó, akit ez a Baál, ez a bálvány, a termékenység, istensége annyira rabjává tett, hogy visszaesett a bűnébe. És azt se tudhatjuk pontosan, hogy kitől származnak ezek a gyermekek. Nem derül ki a könyvből. Jogi szempontból Hóseásé, ő fiaivá, gyermekeivé fogadja őket, úgymond adoptálja, mindenképpen az övék, vállalja őket, mint a sajátjait. De a család történetből ez nem derül ki, hogy végül is honnan vannak ezek a gyerekek. Ugye milyen ember próbáló sorsot kapott Hóseás. És hogyha végigolvassuk a proféciákat, végigböngésszük az egész könyvet, akkor azt láthatjuk, hogy igazából ő ezt úgy mindig a háttérben hagyja. Nem tárulkozik föl, hogy milyen is volt az ő élete, emellett az asszony mellett. Mi jutott neki családapaként, családfőként, férjként? Nagyon tartózkodó, nem magáról beszél, a népről, a nép sorsáról. Mindaz próbálja utoladni, amit Isten rábízott. De hogy voltak megpróbáltatások az életében, nehézségek, és de megaláztatások érhették, ebben bizonyosak lehetünk. Tudjuk, mit jelent az, hogyha valakit megcsal a férje, a felesége. Hallhattunk már erről. Hát ez itt most többszörösen is jelen van, megvan. És talán, mint egy más próféta is, ő is lázadhatott a sorsa ellen, talán ő is vitatkozhatott az Istennel, hogy de hát Uram, miért kellett nekem mindezt elfogadni? Miért kellett, hogy így legyen? Micsoda jövőt kaptam tőled? A prófétai sors nyilvánvaló. Valamit ennek az embernek az életével ki kell ábrázolni, ki kell fejezni. Hát ha valaki, akkor Hóseásra föltétlenül igaz az, hogy az ő sorsa egy a népe sorsával. És azt is látjuk, hogy az ő szenvedés, az ő küszködés, az ő megaláztatása, az valamiképpen arra utal, amit Isten él át, él meg ezzel a néppel, amelyiket annyira szeretett, hordozott, a szövetségben mindennel megkínálta, mindent megkapta, ígéretek hordozói, és lám, ez a nép elfordul tőle, elveszíti. Micsoda fájdalmat él meg az Isten. Hóseás sorsa, szívének minden nyomorúsága, fájdalma valamiképpen ezt ábrázolja. Prófétai küldetés. De nézzük tovább a családtagokat. Hát Gómerről láttuk már, hogy hogyan válik Baál fogjává. Az ő sorsa, az ő élete hogyan fejezi ki azt az állapotot, amiben ez a nép került. Hogyan válik bűne révén, hűtlensége révén a jövőjének elvesztőjévé. Gómer egy egészséges, erős asszony, egymás után születnek a gyermekei. Ez a történet, ami itt megíródik az első fejezetben, körülbelül 5 évet foglal magába, amíg ez a 3 gyermek megszületik. 3 gyermekes családmodell. Már nagy családnak számítani a mikorunkban. Vegyesen. Az első szülött egy fiú, más helyzetben hordozhatná tovább atyának örökségét. A második egy leánygyermek, van fiú is, leány is, apjának, anyjának örömére mondhatnánk, és a harmadik megint egy fiúcska lesz. Úgy minden adott volna, hogy egy család boldog legyen, hogy szépen alakuljon a sorsuk. De van valami, ami ezt a családi életet megterheli. Súlyosan, kilátástalanul terheli. Nézzük az elsőt. Nevezd Jezréelnek. Jezréel egy síkság. Itt veri majd le Jéhut, az szír uralkodó, 3. Tiglat-Pileszer, véget vet a királyságának, és véget vet Izrael királyságának is, mint önálló állam ekkor kezd megszűnni. Mindaz az sok ígéret, ami a királysághoz kötődött, az ime semmivé válik. Ez a Jéhu volt egyszer az ítéletnek a vas veszélye, botja, még amikor Áháb háza uralkodott. Most ez a ítélet vas veszélye, az ítélet botja töretik össze. Egyszer egy prófétai ígéret arról szólt, hogy majd Jéhu lesz az ítélet végrehajtó. Most van egy másféle prófétai küldetés. Hóseásnak éppen a gyermek nevének választásával arról kell beszámolni, azt kell tudnul adnia, hogy Jéhu házának lesz vége. Ez egy jellemző dolog. Idővel változhatnak az üzenetek. Emberleg nézve lehet pont az ellentétje annak, ami korábban hangzott. Nem lehetünk egy egyszeri prófétai kijelentésben, ami valami földi helyzetre vonatkozott, biztosak, mert lehet, hogy máskor valamiképpen valami másképp hangzik. Istenben lehetünk biztosak, az ő ígéreteiben, az ő hűségében, örökkévaló szeretetében. De sok minden van, ami a mi földi viszonyaink között nem örök, nem áll meg, nem marad meg. Hóseásnak most valami egészen más mondani való adatik, mint annak az elődjének, aki annak idején Jéhu feltűnéséről beszélt. Jezréel, Izrael. Ugye halljuk a hasonló csengést. Jezrielnek vége lesz. Ott fog elesni a te királyod. És mindez már utal az egész népnek, Izrael népének a sötét jövendőjére. Mint egy 30 esztendennyi idő az, ami idő alatt Hóseás prófétál. És nagyon súlyos 3 évtized ez. Egyre kilátástalanabb, egyre nehezebb a helyzet. Nagy hatalmak támadnak keleten. Először a szír uralkodó fenyegeti, győzi le Jéhu utódját. Aztán utána feltűnik az akkori világ egyik legjelentősebb birodalma, az asszír birodalom. És tudjuk, hogy végül az asszír király vet véget Izrael királyságának. Nem bocsátok meg Izraelnek, de júzd a házához, irgalmas leszek. Ez már a folytatásban hangzik, mert miközben az ítélet valóban végbe megy, a próféta erről is beszélhet, ezt is tudhatja, hogy van jövő, van folytatás. Még a történelem kínál kibontakozást, új kezdet lehetőségét a nép számára. Gómer aztán újból teherbe esett és leány szült. Isten ezt mondta Hóseásnak, nevezd így, nincs irgalom. Engedjétek meg, hogy most ezt héberül is idézzem. Lóruh hámá. Nincs irgalom. Ez a szó, hogy irgalom, egy nagyon fontos központi szava az írásnak. Még Mózes második könyvében így mutatkozik be Mózes által az Úr az ő népének, hogy irgalmas és kegyelmes vagyok. És most, hogyha nézzük ennek a szónak az eredetét, valami különös dologra bukkanunk. Ruhámá, a rehem szóból származó ige, és ez azt jelenti, hogy anya méh. Az az irgalmasság, amit itt szó van, az a szülői irgalmasság. Olyan a szülő hordozza, óvja, védi a gyermekét, hogy neveli, ahogyan mindenben számíthat rá. Ezért véget. Már nem leszek olyan a számodra, mint az anyaméh a magzat számára. Lóruháma, vége. Nincs irgalom. Azok, amik itt súlyos, hatalmas ígéretként megfogalmazódtak, újra és újra megerősítettek, megerősítettek, hogy irgalmas leszek hozzád, és könnyűletes. És megtapasztaljátok majd, hogy kegyelmes az Úr. Mindennek vége. Ló ruháma. Ezt hordozza a leány gyermek jelentése. Jó azt hozzáolvasni, hogy igen, Júda házához irgalmas leszek, a déli ország rész még megmaradhat. Nem íjjal, nem karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Tudjuk, a mi életünkből is tudhatjuk azt, hogy Istennek különleges eszközei, módjai vannak arra, hogy rajtunk segítsen minket, megvédjen minket, megtartson. Így van ez, a Biblia pontosan beszámol róla több helyütt is, hogy amikor az asszír sereg körbeveszi, hatalmas túlerő, több százezernyi harcos körbeveszi Jeruzsálemet, akkor hirtelen nagy járvány tör ki, megtizedeli a sereget, és így ilyetten a harcra alkalmatlanul otthagyják Jeruzsálemet, otthagyják az ostromlott várost. Ez az Isten tehát megtalálná, megtalálja az útját, módját annak, hogy segítsen. A pici népnek lenne jövője, lenne élete. mit tesznek? Hintapolitikát folytatnak. Egyszer az egyik nagyhatalomhoz, egyszer a másik nagyhatalomhoz folyamodnak. Mindig keresik valamelyiknek a szövetségét, segítségét, amely ezt jól kihasználja, és mindig egy nagyobb részt lekanyarít az országból. Nem tudom ezt most bővebben elmondani, de minthogyha egy kicsit a mi népünk történelmét, sorsát idézné ez. Igazából akár keletről, akár nyugatról gondolunk magunknak szövetségest. Sokszor kell csalódnunk. Nem egyszerű a helyzet, mint ahogy nem egyszerű ma sem. De ebben a mai helyzetben lehet igazán sokat mondó, ahogy Hóseás prófétát, olyan az egész életével, családtörténetével és kifejezésre kívánta juttatni azt, hogy fölfelé kéne figyelnetek. A szövetségben kellene megújulnotok, mert onnan érkezik a segítség bizonyosan. Van irgalom, és lehetsz az én népem. És aztán jön a hír a harmadik gyermek születéséről. Miután elválasztotta Nincs irgalom nevű leányát, újból teherbe esett Gómer, és megint fiút szült. Az Úr pedig ezt mondta, nevezd őt így, nem népem. Mindig egyszerűbb, mindig rövidebb a történetnek a leírása, és mindig rémesztőbbek a nevek. Nem népem. Megint hadd mondjam héberül, Lo Ammi. Ez valami igazán és szívemarkolóan súlyos üzenet annak a népnek, amelyik az egész létét, küldetését, történetét az Istennek köszönheti. Minden. Ennek most vége. Úgy vagyok veletek, mint ahogy voltam a szövetség kötés előtt. Mint ahogy Egyiptomban voltatok. De az a nép még legalább hordozhatta az ígéreteket. Az atyáknak mondottakat, ott hordhatta a szívében, most ennek vége. Nem vagytok a népem. Kiestetek már mindannak a jeleit, áldásait, ajándékait, amit a szövetségben megkaptatok, megtaláltatok, nem fogjátok többé megkapni és megtalálni. Hát ennél súlyosabb kijelentés, üzenet már nem érkezhet. Nem népem. Még meg is nyomatékosítja, mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tiétek. Hát, kedves testvérek, hogy van ez? Szabad-e gyermeknek ilyen nevet adni? Nincs irgalom, nem népem. Hát nyilvánvaló, hogy valami egészen más jövőt szánunk azoknak, akik tőlünk származnak, akik a mi házasságunkból születhetnek. Tudni kell azt, hogy az akkori világ az még inkább abban gondolkodott, hogy egy név az valamiképpen kiábrázolja, jelzi a viselőjének a sorsát. Hát sokkal inkább így volt ez akkoriban, mint ma. Hát miféle sors lesz ezeknek a gyermekeknek? Jezréel, nincs irgalom, nem népem. Hát micsoda jövő ez? Hát szabad ilyet tenni. Jó, a maga sorsát elintézte, paráznát vett feleségül. Vállalt ennek a teljes velejáró következményeit. Megaláztatást, stb. Mindent. Férfiúi mi voltában lett megalázva. Sok mindent vállalt vele. De hát a gyerekek, azoknak miért kell ebben részt venni? Azokat miért kell bevonni? Számomra itt a legsúlyosabb a történet. Mert jó, én bevállom. Sok mindent bevállalunk az Úrért. Keresztény emberként. De a családom, azoknak nem kéne ebből részt vennie. Azoknak nem kéne, hogy mindeznek valamiképpen az áldozatává, martalékává váljanak. Hát valamiképpen ebben a prófétai küldetésben, ebben az üzenet hordozó életben ott is ott vannak, egy egész családtörténet. És ezen a ponton szeretnék, kedves testvérek, kicsit gyakorlati módon közelíteni az igéhez, és megvizsgálni azt, hogy mit üzenhet nekünk Hóseás családtörténete, ez a prófétai sors. Én azt gondolom, hogy jegyes oktatás keretében, vagy akkor, amikor valaki tőled segítséget kér a társkeresés, vagy párválasztás kérdésében, akkor Hóseást nem kell példaként említeni. Mögöttes vagy fölöttes célból ne válasz magadnak feleséget, ne válasz magadnak férjet. Ez nyilvánvaló. Akivel a testest, akivel a szíved, lelked összefor, akivel egy tudsz lenni, amikor megérted, hogy csak ő és nem ki más, akkor igen. De valami mögöttes vagy fölöttes célból ne. Tehát Hóseást, ha egy ilyen beszélgetésben előhozzuk, előkerül az ő sorsa, akkor úgy érdemes előhozni, hogy igen, önneki volt egy különös küldetése, de Isten alapvetően nem így akar bennünket a házasságban elindítani. Ne valami mögöttes vagy fölöttes okból házasodjunk. Vannak ilyenek, előkerülnek ilyen külsődleges dolgok, valamiféle indokot találok, hogy miért éppen ők, ezeket felejtsük el lehet tőlük rugaszkodni. Amikor szívem, lelkem egybeforr, amikor tudom, hogy csak ő, akkor igen, de másokból nem. Azt gondolom, értjük, hogy mire gondolok. És mégis, úgy gondolom, hogy azért nem teljesen idegen tőlünk ez a helyzet. Akik magunkat Istenre bízzuk, akik elfogadjuk azt a küldetés sorsot, amit kaptunk, akik Krisztusnak a tanítványaiként szeretnénk élni, őt követni, és ebben a tanítványságban elfogadni azt, amivel ő minket megbíz. Igen, ebben lehetnek hasonló helyzetek, valamiféle sorsvállalás, valamiféle csapás, nehézség, próbatétel érhet bennünket. Egyik napról a másikra belecsöppelhetünk, belekerülhetünk. Sőt, lehet, hogy éppen akkor történik ez, amikor leginkább az Úr szava szerint élek. Valami olyasmit teszek, olyasmiben vagyok, amit tőle kaptam küldetésként. Tudom-e hordozni, mint ahogy hordozta Hóseás a feleségét? Szeresd ezt az asszonyt! Tudom-e hordozni azokat a tehertételeket, töviseket, ahogy Pál beszél a betegségéről? Sokféle akadályoztatást, ami ott van egyszerűen körülményként az életemben. Ott lehet egy ifjú életben, egy fiatal életben is. És tudom ezt úgy látni, mint egy Hóseás, hogy igen, ezzel is akar valamit jelezni, akar valamit kiábrázolni az Isten. Így tudok esetleg a másiknak segítségé lenni, aki hasonló sorsot kapott, hasonló nehézség, tehertétel van az életében. Mert megismertem azt, benne vagyok. És tudjuk azt is, hogy valamit elvesz az Isten, valamikor szabadító úrként jelen van az én életemben, és valami nyomorúságtól, valamiféle tehertételtől, fogságból megszabadulok. De vannak olyan körülmények, amit egy életen át hordozzunk, és abban és úgy formá alakít bennünket az Isten. És feladat az, hogy hordozzuk egy életen át, mint ahogy Hóseásnak is hordoznia kellett ezt a különös családi helyzetet. Tehát van-e bennünk készség arra, hogy elfogadjuk? Nem történt volna meg, ha ő nem akarná. Tudjuk-e elfogadni, tudunk-e hálásak lenni minden körülményben? Mert lehet, hogy adott esetben prófétai módon mi is azzal a sorssal, azokkal a körülményekkel, amiben élünk, amik ott vannak az életünkben, tudunk jellé válni. valamikor, valahol, valakinek ez még üzenet lehet. Meg amit én ebből ki tudok hozni, meg amit kihoz ebből az Isten, pontosabban szólva, az lehet jellé, prófétai jellé ebben a világban. Van Pósmegyeren egy asszony, aki sokáig rejtegette, hogy rákos. Először még a férjének is titkolta, aztán együtt titkolták tovább a férjével, aztán nekem elmondta, jöttek a kezelések, kihullott a haja, kalapba jött a templomba. Teri, miért nem énekelsz olyan szépen és hangosan, mint korábban? Ő nem adott rá választ. És aztán eljutott addig, hogy Isten végre megnyitotta az ő száját, megnyitotta az ő lelkét, és beszélni kezdett az ő állapotáról. Ez a kedves asszonytestvérünk ma is él, megtartatott. A betegsége nyilvánvaló, az is, hogy mindez hogy gyötri, hogy emészti az ő testét, de most már beszél róla. És az ő hitével, ahogyan hordozza, ahogyan elfogadta, jellé vált és bizonyság tétellé az egész gyülekezet számára. És mit a segítség ez, kedves testvérek, azoknak, akik hozzá hasonlóan daganatos betegek, vagy egyszer csak kiderül, megérkezik a lelet. Igen, az én sorsommal válhatok jellé, válhatok betöltőjévé az én Krisztustól kapott prófétai szolgálatomnak. És végül harmadszor a gyermekek. Hát ez a legkínosabb. Ma volt a harmadik gyermekemnek az ötből a felvételéje a Szentendrei Református Gimnáziumban. Hát jó, mondhatjuk, papgyerek csak beült valahogy, ugye, de azért rendesen paráztam és izgultam, aggultam, érte? Hát ez így van. Ugye, hát minden gyermekért oda van az apa meg az anya, természetes a dolog. És hát ilyenkor annyi minden, hogy lepörök bennem, hogyan neveltem, mit adtam neki idáig, 10 éves koráig mit kapott tőlem, annyi minden felmerült bennem, hogy vajon jó-e az, ahogy idáig jutott, mit kapott munícióként. És egyáltalán segítettem őt abban, hogy most ezt az akadályt, ezt az első igazán nagy akadályt az életben sikerrel vegye. És hát ugye, ezt mind azért mondom el, mert akarom érzékeltetni, hogy a szülő az ilyen, hogy szeretne mindent megadni, a legjobbat adni. Ez a normális, ez ettől működik a szülő-gyermek kapcsolat. És hát ezt végig gondolva még inkább megbotránkozok magam is, hogy hogyan kaphattak ezek a gyermekek az atyuktól ilyen neveket. Hát micsoda sors ez, micsoda jövőkép. Hogy lehet így élni? De kedves testvérek, itt vált számomra feloldássá folytatás, így tudtam ezzel az egésszel megbékélni, hogy tovább olvastam az első fejezetet, ahol egy csodálatos, ígéretes proféciát olvasunk. Így van megírva, így van megszerkesztve, így tudjuk ma olvasni Hóseás proféciáit, hogy az ítéletes részek után mindig jön az a részlet, ami már Isten szabadításáról szól. Mert nem áll meg itt a történet. Nem ez minden, amit Hóseásnak el kell mondani. A végső nagy üzenete az, hogy Isten szabadító, és megújul az ő szövetségében. Hogy olvastuk itt a második rész, harmadik fejezetében. Mondjátok testvéreiteknek, népem, és nővéreiteknek van irgalom. Ezt kapják, ezt az ígéretet. Az ő sorstárs, az ő nemzedékéhez tartozók hallhatják ezt is. Megújul Isten a szövetségben, és van ígéret arra, hogy egyszer minden másképpen lesz. És milyen jó ezt meghallani. Akár gyermekek sorsára vonatkozóan is meghallani, hogy egyszer majd így szólíthatók. Van irgalom, népem. És valahol én úgy érzem, hogy ez kiábrázol mindent, ami velünk történik az életben. Amikor megismerjük Istent, amikor megismerjük Jézus Krisztust, ami megváltónkat, szabadítónkat, akiben megkapjuk, megismerjük a kegyelmet. Isten hordozó kegyelmet, azt az irgalmat, azt a védelmet, amit az anyaméh jelent a magzatnak. Ő benne. Ugye? Megtörténik a csoda. És én, aki a bűnöm miatt ítélet alatt vagyok, megismerem az én megváltómat, az én szabadítómat. És új életet nyerek benne. Van irgalom. Népem vagy te. Erről prófétált Hózsás. Ez a nagyon nehéz sorsú, próba életű ember, ez adatik neki. Ezért éri meg, mert mindezt kimondhatja, elmondhatja. Ez a végső, az igazán nagy üzenet. És ezt már nem törli el semmi. E fölé nem helyezhető semmi. Van irgalom, népem. Üzenetképpen ez is hangzik. És micsoda biztatás ez a gyermekeknek, az utánunk következő nemzedékeknek, a tőlünk születőknek. Ők is megismerhetik a Krisztust. Benne azt az életet, ami egy másik élet. És lehetünk abban a szövetségben, amit az Úr Jézus Krisztus ő drága vére árán szerzett. És az ő tulajdonai lehetünk. Az övéi vagyunk, hozzátartozunk. Isten fiainak neveztetnek. Annyian lesznek, mint a tengerparton a fövei. Megsokszorozom őket egy új kezdetről, egy egészen másféle jövőről beszélhet a próféta. Összegyűlnek majd Júda és Izrael fiai. Mit jelent ez? Az, hogy megint egyé lesz a nép. Egy nép lesztek. És egy lesz az, akire tekintetek. Itt van a jövendőlés. Mindennek a beteljesedése ott van. Jézus Krisztusban. Hózseás hatalmas távlatot nyit, miközben arról kell beszélnie, hogyan pusztul el az északi ország, ez hogyan lesz végük, hogyan kerülnek végül a nép tömegei fogságba. Az asszír birodalom belső tartománya, hogyan sebesül meg ez az északi ország, ez micsoda hihetetlen üzenet ez, amit hordoznia kell. De nem csak ez, mert beszélhet a szövetségét megújító Istenről, arról, hogy az én népem vagytok, és van irgalom a ti számotokra. Kedves testvérek, mindez visszhangzik az új szövetségben. Péter levelében, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, ott vannak ezek az igék. Megérti az új szövetség népe, hogy íme Jézus Krisztusban mindez beteljesedett. Hadd idézzem fölösször Péter apostol levelének második részéből a 10. verset, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ezt Jézus Krisztusban, a vele való életben ismeri meg, találja meg Péter, és erre emlékezteti a gyülekezetet. Nem voltatok a népe, és most az vagytok. Nem volt számotokra irgalom, és most pedig irgalmat találtatok. Ő benne. És aztán Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből a 9. rész 25. versét idézem. Pál így ír, Hózseás szerint is ezt mondja. Azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Milyen jó, hogy mi lehetünk a beteljesedés népe. Élhetünk Isten gyermekeiként. Ó, de balga az ember, ha mindezt elveti. Ha válik valami másnak a fogjává. Baálhoz hasonló módon sok minden van ebben a világban, ami minket elragadna. Ami itt van, és amiatt úgy tűnik, a mi nemzedékünk vesztésre van ítélve. Nem kell, hogy így legyen. Van jövőnk, van élet a Krisztusban. Nagyon szép dolog az, hogy amikor egy zsidó családban egy fiú a férfi korba jut, már felnőtt férfiúnak tekinthető, akkor ezzel köszöntik ami, ami azt jelenti népem. Ezt kapja erősítésként. Hát halljuk meg mi is ennek az üzenetét. Az ő népe lehetünk. Irgalmának hordozói, akik élhetünk az ő kegyelme által.